A Szegedi Nagytáj, mint földrajzi név, tulajdonképpen nem létezik, tehát ha valaki most elkezdené keresni a Magyarország térképeken vagy úti térképeken így ezt a tájat, valószínűleg nem találná meg. Ez egy kultúrföldrajzi fogalom, és azoknak a településeknek az egységét, vagy azoknak a településeknek a vidékét, táját jelenti, amelyek Szegedről települtek, tehát a szegedi kirajzásnak a körvonal a szegedi nagytáj.
Mely települések tartoznak a szegedi nagytájhoz?
Hát elég nagy területet hódítottak meg a szegediek a 18-19. Század folyamán, éppen ezért ennek a szegedi nagytájnak a határa az egykori Torontál megyére, tehát a mai Bánát, részben Bácska területére, a Dunatisza közi homokhátságra is kiterjednek, természetesen Csongrád megye területeire, és sőt, még az egykori csanádi területeken is találhatók szegedi kirajzású települések, meg még talán Békés megyében is föl tudunk lelni ilyeneket. Ennek a kirajzásnak az egyik alapja a szegedi dohánykertészeknek a vándorlása volt, és hát természetesen az idők során más gazdasági megfontolásból is tovább költöztek Szegedről, a szegedi határból a megélhetést kereső parasztcsaládok.
Részben akkor itt meg is kaptam arra a választ, hogy miért határon átnyúló ez a projekt, hiszen a szegedi nagytáj az ugye a jelenlegi magyarországi határokon is átnyúlik.
Így van, az egykori Torontál megye, vagy amit ma Bánátnak, Bánságnak nevezünk, tehát az a terület ma a Vajdasághoz, tehát Szerbia területéhez tartozik, de nagyon érdekes, Kálmány Lajos, később Bálint Sándor néprajzkutató is leírják, hogy az egész fehér templomig húzódó szegedi gyökerű népesség nagyon sokáig, tehát még a 19. század végéig is megtartotta annak a tudatát, hogy ők valamikor a szegedi tájról helyezték át az otthonukat máshová. Tehát innen jött a gondolat is, hogy a határ mesterségesen szeli ketté ezt a történelmi kulturális tájat, képződményt. Így hát egyértelmű volt, hogy ha van erre támogatás, akkor a tájat vizsgáljuk, és ne álljunk meg a határnál.
Szegeddel és a szegedi építészettel, valamint a szegedi nagytájjal kapcsolatban nagyon sokaknak ugye a szecesszió jut eszébe, de ugye az építészet nem csak ebben merült ki ezen a környéken.
A szegedi nagytáj népi építészete több rétű, tehát ennek a kutatásnak a során is azért elég sokféle szempontból vizsgáltuk a meglévő épületeket. Az egyik ugye már eleve a település szerkezetet vizsgáltuk, azután vizsgáltuk a telekelrendezést, lakóépületeket, és hát természetesen kiterjedt a vizsgálat a gazdasági épületekre is, hiszen maga a megélhetés, a gazdálkodás mindenképpen rányomja a bélyegét az építkezésre is, akárcsak az életmód. Igyekeztünk a részleteket is rögzíteni, tehát egész jól kirajzolódnak a fotókból és az egyéb dokumentációból azok a tendenciák, hogyan változott a települések megjelenése, arculati képe. És azt rögtön hozzátenném, hogy a kutatás nem kifejezetten történeti aspektusú, tehát nem ebből a nézőpontból szemlélődtünk, hanem egy állapotot próbáltunk rögzíteni, amiben hát azért sok minden bele tartozik.
És ha már itt az állapotot említi, akkor így hát lassan már itt van 2020, jelen pillanatban milyen állapotok vannak építészeti szempontból a szegedi nagytájon?
Igazából a kérdés nagyon jó, mert az egész kutatást és ennek az egésznek az alapelvét, vagy az alapgondolatát az adja, hogy hatalmas átalakuláson mentek át a szegedi nagytáj települései. A régi hagyományos parasztházakat, különösen a 20. század második felétől, végétől kezdve nagyon-nagyon gyors ütemben váltják föl az adott kor igényeinek megfelelő lakóházak, és hát rögzítettük, és hát magunk is látjuk meg szerintem mindenki, aki utazik az országban, hogy egészen vegyes és egészen eklektikus faluképek jöttek létre, megjelentek az előbb a kínai pagodaházak, aztán az emeletráépítéses házak, aztán megjelentek az egészen kastélyszerű épületek, aztán most már megjelennek lassan a minimál stílusba épült épületek, tehát, és ezek az új épületek megtörik a hagyományos egységes faluképet. Közös kutatásnak az volt a célja, hogy a mai állapotukat rögzítve próbáljunk a gyakorló építész tervezőknek, illetve az új otthont építőknek, vagy a meglévő otthonokat felújítani szándékozóknak. A kezébe adjunk egy olyan gyűjteményt, egy olyan kézikönyvet, ami anélkül, hogy az életmódot megnehezítené, vagy a háznak az élhetőségét rontaná, mégis olyan hagyományos elemeket ajánl és felhasználni, amik a tájba való illeszkedést szolgálják. Tehát egy kicsit egységesebb, egy kicsit saját faluképet lehet kialakítani ezeknek az útmutatásoknak a segítségével.
Akkor ezek szerint volt arra, hogy van arra igény, hogy akik most építkeznek, azoknak segítsenek abban, hogy próbálják ezeket a hagyományokat bevonni akár egy modern épületbe is?
Többféle próbálkozás van, és ugye itt meg kell említeni, hogy 2016-17-ben elkészültek az úgynevezett település arculati kézikönyvek, amelyek hasonló megfontolásból térképezték föl egy-egy konkrét településnek az építészeti hagyományait. Van törekvés, azt tapasztaltuk, tehát számos nagyon jó példát találtunk arra, hogy hagyományos parasztházakat próbálnak olyan módon felújítani, hogy megőrizzék annak a jellegzetességeit, az épületformát, a nyílászárókat, a tetőformát, és vannak olyan törekvések is, hogy a hagyományos épületek arányait figyelembe véve terveznek új épületeket, tehát nem feltétlenül nyomul rá idézőjelben egy épület az utcaképre, hanem illeszkedik annak az arányaihoz, arányrendszeréhez. Nagyon jó példákat lehet látni erre a fajta felújításra, akár Szeged Alsóvároson is, vagy Szegeden, és hát azt is örömmel tapasztaltuk, hogy a napsugaras házoromzatokból is készülnek új, teljesen új példányok, ami hát azt gondolom, hogy nagyon örvendetes jelenség.
A gyűjtéssel kapcsolatban akkor gondolom bejárták az egész szegedi nagytájat.
Úgy van, bejártuk a szegedi nagytájat, 52 kutatópontot jelöltünk ki az induláskor, és hát ennek az 52 pontnak majdnem mindegyikét be is jártuk és dokumentáltuk. A Tiszamaros szögtől kezdve a homokhátságig, illetve a szegedi tanyák között járva, tehát tényleg sikerült azt hiszem az eredetileg kitűzött célt teljesítenünk.
Melyik volt a legérdekesebb helyszín, ha ki lehet egyet emelni a sok közül?
Igazából a szegedi nagytájról beszélünk, de azért minden településnek megvannak a maga sajátságai, és mindegyiknek megvan a maga érdekessége is. Különlegesen, tehát érdekfeszítő volt például a Szeged környéki tanyáknak a vizsgálata, hiszen számos olyan épület megmaradt, amelyet vagy felújítanak, vagy régi állapotával javítgatva máig is laknak és élnek benne. Ez egy nagyon szép felfedezés volt. Aztán természetesen a Tiszamaros szögnek egy kicsit mások a viszonyai. Ott is örömmel tapasztaltuk, hogy nagyon sok helyen törekszenek a régebbi épületek megőrzésére.
Magának a kutatásnak az eredményeit azt ugye egy konferencián is bemutatták, valamint fontos, hogy megjelent ebből egy magyar és szerb nyelvű kötet is. Erről a kötetről már ugye említés szintjén volt szó itt az interjúban, de most beszélgessünk róla egy kicsit bővebben. Ebben a kötetben akár mondjuk korabeli fényképeket, dokumentumokat is találunk a jelenlegi állapot mellett, vagy hogyan néz ki ez a kötet?
Ennek a kötetnek előképei vannak. Egy ír kutató, Mike Shanahan volt, aki először ír példák alapján próbált egy ilyen gyakorlati építészeti útmutatót összeállítani, majd ezt követően elkészült a Balatonfelvidék építészeti útmutatója is, és hát ezeken a példákon okulva indította el a kötet két szerzője, Szilágyi Mária és Kerner Gábor ennek a kötetnek az előmunkálatait. Valamennyi kötetre az a jellemző, hogy nem igazán nem igazán történeti kutatásokra törekszik, hanem inkább állapotrögzítésre és ajánlásokra. És ennek a kötetnek is elsődlegesen ez a célja, tehát a benne található fotók, azok most készültek, a fotók alapján készült ajánlások különböző tetőformákra, házformákra, házelrendezésre, nyílászárókra, kéményekre, egyebekre, szintén a gyűjtött példák alapján kerültek a kötetbe ajánlásként.
Akkor tekinthetünk erre a kötetre kvázi kordokumentumként, hiszen ha mondjuk valaki akár 20 év múlva, 30 év múlva fellapozza ezt a kötetet, akkor a mostani 2019 végi 2019-es állapotokat találja majd benne.
Ez így igaz, pontosan ahogy mondja, teljesen a mai állapotokat rögzítettük. Igazából a kötetnek a fő motorja Kerner Gábor, és hát természetesen Szilágyi Mária is a kötet filozófiájaként fogalmazták meg, hogy nem törekszik ez a kutatás a romantikára, tehát nem törekszik egy múltnak megfelelő képnek a megrajzolására, hanem azt rögzítjük, amit látunk, amit találunk, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon helyi való gondolat.
Azt se felejtsük el, hogy a kötet a pályázatnak köszönhetően ugye ingyenesen hozzáférhető, és ugye több nagyvárosban is bemutatják, vagy bemutatták már a napokban.
Így van, hát a kötet bemutatók nagyobb részén már túl vagyunk. A Vajdaságban is 4 kötet bemutató zajlott a múlt hétvégétől, illetve a hétvégén, és ezen a héten mi is tartottunk magyarországi oldalon is kötet bemutatót, Hódmezővásárhelyen, Kecskeméten, tegnap pedig Budapesten a Magyar Építőművészek Szövetségének a székházában. A másik, meg valóban nagyon fontos, amit említett, hogy a pályázat révén hozzáférhető bárki számára ez a kötet, és nem kell mélyen a zsebben nyúlni, az lenne a cél, hogy minél többen hozzájussanak, forgassák és hasznosítsák, amit találnak benne.
A bemutatókon mi volt a tapasztalat, tehát akik érdeklődtek a kötet iránt, ők milyen visszajelzést adtak, hogy tetszik nekik a könyv?
Pozitív visszajelzés volt, én úgy értékeltem és úgy érzékeltem, hogy mindenki örült annak, hogy elkészül egy ilyen összefoglalás, és elkészül egy ilyen útmutató, ami nem rendelet, nem határozat, hanem egy ajánlás. Én azt gondolom, hogy ez mindenki számára fontos volt. Hát volt, aki felbuzdult rajta, és mondjuk éppen Kecskeméten hangzott el tegnap, hogy bizony lehet, hogy a kecskemétiek is próbálkoznak majd egy ilyen útmutatónak az összeállításával a kecskeméti határra vonatkoztatva. Hát, és hát azért voltak pessimista hozzászólások is, hogy bizony a trendeket nagyon nehéz megállítani, mert a divat ugye mindig nagy hatással van az építtetőkre, és hát nyilván az életmód, a mai életmód egy kicsit másfajta berendezkedést is igényelhet, mint azok a 100 évvel vagy 80 évvel ezelőtt épült háza, amelyeknek a megőrzésére, vagy amelyek elemeinek a megőrzésére ugye ajánljuk, hogy törekedjenek a háztulajdonosok.
Így a végén egy kérdés jutott még eszembe, hogy az önkormányzatok vagy az építési hatóságok, azok mennyire voltak partnerek a kötet létrejöttében?
Támogattak bennünket, a kutatásnak az elején minden érintett település polgármesterének eljuttattunk egy levelet, hogy amennyiben jelzés érkezik az különösen kisebb településeken az önkormányzathoz, hogy hát idegen emberek járnak az utcán és fényképezik a házakat, hogy mi ez, és hát mindenütt támogatták a munkánkat, és azt kell, hogy mondjam, hogy azok is, azok a lakók, ahol megálltunk, fényképeztünk, beszédbe elegyedtünk, úgyhogy én úgy éreztem, vagy úgy érzékeltem, hogy mind hivatalos, mind pedig a lakossági részről nyitottak voltak az emberek erre a kutatásra.